Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
Az Egyesült Államok és Irán megállapodásra jutott a köztük dúló háború befejezéséről, melyet pénteken írnak alá Genfben. Bár nem lehet tudni, hogy pontosan mi szerepel az aláírandó dokumentumban, de az olaj azonnali árfolyameséssel reagált a hírre, a forint pedig látványos erőre kapott. G.D. Vance amerikai alelnök hétfőn azt mondta, hogy a megállapodás részletei elképzelhető, hogy már péntek előtt napvilágot látnak, de beszélt arról is, hogy a közel-keleti háborút lezáró megállapodás részeként visszatérhetnek Iránba az atomellenőrök, és pénteken bejelentik a nukleáris ellenőrzések kezdési dátumát is. Arra a kérdésre, hogy mindez valóban a konfliktus végét jelenti-e, és hosszú távú megoldást kínál-e a térség számára, Horváth József biztonságpolitikai szakértővel keressük a választ. Köszöntöm.
Kezdjük csókolni, jó napot kívánok.
És természetesen köszöntöm hallgatóinkat is, én Dávid Edit vagyok. Mit jelent jelen pillanatban ez a dokumentum, amiről semmit nem tudunk, hiszen mindamellett, hogy aláírnak egy olyan megállapodást, ami vélhetőleg a konfliktus lezárását jelenti, emellett olvashatunk egy 60 napos időkorlátról is, úgyhogy az embernek rögtön felmerül az a kérdés, hogy most tűzszünetről beszélünk, ami arra szolgál, hogy ez a bizonyos megállapodás megszülessen, vagy valóban eljutottak a felek hát a konfliktus lezárásához.
Hát igen, egyelőre a kérdések vannak, ahogy ön is jelzi. Én azt gondolnám, hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy az a furcsa helyzet állt elő, hogy minden egyes érintett fél most győzelmet hirdetett. Győzelmet hirdetett az Amerikai Egyesült Államok, Irán, Izrael, és még ha megnézzük, akkor a Hamas és mellette a Hezbollah is azt mondta, hogy ők is győztek. Tehát mondhatnánk, hogy akkor mindenki jól járt, egy ilyen win-win helyzet alakult ki, pedig nem. Tehát nyilvánvaló, hogy itt egy olyan fajta kompromisszumok sorozatát kötötte mind a két fél, hogyha most leegyszerűsítjük az Egyesült Államokra és Iránra, amelynek a részleteit azon túl, hogy nem ismerjük. Azt gondolom, hogy a jövőt illetően ezekben a részletekben bújnak meg azok a bizonyos kis ördögök, hiszen ha emlékszünk a Zelenszkij nyilatkozatára is, amikor Trump elnökkel tárgyalt, akkor azt mondta, hogy 95%-ában megvan a megállapodás, csak hát pont az 5% mindig a legkényesebb, és itt is az lesz a legfontosabb, hogy a legérzékenyebb kérdésekben a két valóban érintett fél, az milyen formában tudott megállapodni.
Mik lehetnek ezek a legérzékenyebb kérdések?
Hát ugye én azzal kezdte, hogy a Hormuzi szoros. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ennél érzékenyebb az atom fegyver kérdése Irán esetében, legalábbis ami a hosszú távot illeti. Tehát az, hogy mi fog történni az Iránban lévő a hírek szerint több száz kiló dúsított uránnal, ami mondjuk sok atombomba előállítására lenne alkalmas. Pillanatnyilag, amit ön is említett, azt tudjuk, hogy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget beengedik az irániak. Az amerikai elnök kommunikációjából az sejlik föl, hogy nem szállítják el ezt a dúsított uránt, hanem majd, hogy úgy mondjam, visszahígítják, és atomerőművi fűtőelemként fogják az irániak hasznosítani. Ebben azért nagyon komoly ellenőrzési kérdések merülnek ismételten föl, illetve az is, mert az amerikai légitámadások után azt mondták, ugye, hogy itt egy hegygyomrába betemették ezt az uránt, hogy azt mikorra, hogyan tudják kiásni. Az irániak ebbe a metódusba odaengedik-e mondjuk az amerikaiakat, hogy végig felügyeljék, hogy mi történik. Ez még szerintem nagyon komoly kérdéseket vet föl. A Hormuzi szoros a másik, amit ön említett mindenképpen. Itt pillanatnyilag az látszik, hogy mind a két fél szeretné megnyitni a szorost. Ennek a okairól szerintem már még érdemes pár szót váltani. Azzal együtt, hogy az amerikaiak maguk mondják, hogy bizonytalanok, mert nem látják, és ez furcsa nekem, hogy a tengeri aknák, amiket az irániak telepítettek, hány darab van, milyen rendszerrel telepítették az irániak, magyarán, hogy a biztos hajózás feltételei mikorra teremthetőek meg.
Ha a Hormuzi szorosról beszélünk, olyan, mint hogyha az ezen a konfliktus időtartama alatt eddig kétélű fegyver lett volna. Azt hol Irán zárta le, hol Amerika zárta le a hormuzi szorost, fordított vissza hajókat, állított meg olyanokat, amelyek ugye Iránba tartottak a hormuzi szoroson keresztül. De hogyha most megnézzük azt, hogy még időbe telik az, míg ezeket a bizonyos aknákat megtalálják, akkor ezt sikernek lehet egyáltalán elkönyvelni, hogy most mind a két fél feltette a kezét, hiszen itt 60 napról beszélünk, és tudjuk azt, hogy nem csak a levegőből történtek itt támadások, nem csak dróntámadások voltak, hanem hiszen a legnagyobb fegyver az ez a hormuzi szoros volt.
Valóban így van. Az irániak ezután a amerikai izraeli légi háború után rájöttek arra, és szerintem már előtte is, és úgy nekem úgy tűnik, hogy fel is készültek erre, hogy a hormuzi szoros az egy olyan fegyver a kezükben, amelyet viszonylag egyszerű eszközökkel tudnak működtetni. Ne felejtsük ezt, hogy az amerikaiak a high-tech fegyvereikkel zárták a szorost. Tehát itt repülőgép hordozó anyahajótól, cirkálókon át, légifelderítés, műholdas figyelemmel is, és nagyon sok eszköz bevetnek. Az irániak miután elpusztult, és itt az amerikaiak diadalitas hadijelentéseket adtak, hogy elpusztították az iráni haditengerészetet, az iráni légvédelmet, aztán kiderült, hogy a rakétáknak egy jó része még ott pihen a silókban, majd kiderült az is, hogy az iráni haditengerészet klasszikus hajói valóban elpusztultak, de az irániak hogy nem felkészültek arra, hogy akár trengeri drónokkal, akár gyors naszádokkal, gyakorlatilag polgári eszközökkel, amelyekre fegyvert telepítenek, tudják zárni a szorost és az aknáikkal, a tengeri aknákkal. Tehát itt most egy ilyen Dávid-Góliát küzdelem volt technikai értelemben is. Az irániak a maguk kézműves módszereikkel, eszközeikkel bizony fel tudták venni ezt a kesztyűt, és képesek voltak arra, hogy, ahogy ön is mondta, mikor kizárja le a szorost egyrészt, másrészt itt a szoros lezárása kapcsán az öbölmenti államok fejéhez is egy pisztolyt tudott szorítani, hiszen ne felejtsük azt el, hogy Dubajtól, Kataron át, Ománon az összes olajhercegség gyakorlatilag tengeren kapja szállítmányként például az élelmiszert. Tehát, hogyha a hormuzi szoros zárva van, látjuk Dubai esetében, hogy a luxusváros kiderült, hogy két hétre elegendő élelmiszertartaléka van.
És az öbölmenti országok kapcsán ne felejtsük el azt sem, hogy amerikai célpontokat Irán itt is tulajdonképpen támadás alá vett, mondhatjuk azt. Nagyon sokáig kérdéses volt az, hogy az öbölmenti országok meg tudják-e kímélni az infrastruktúrájukat, mert azt látjuk, hogy nagyon jól alkalmazkodtak ehhez a helyzethez a tekintetben, hogy kerestek más szállítási útvonalakat, amelyek hosszabbak és drágábbak, de azért nagyon sokáig egy óriási kérdőjel volt az, hogy tudnak-e mit szállítani. Na most ez a megállapodás bármiféle garanciát az öbölmenti országoknak hozhat-e arra, hogy nem fog újabb ilyen támadás történni az infrastruktúrájuk ellen Irán részéről?
Hát ez az a képzelbeli fegyver, amit az irániak folyamatosan az öbölmenti országok és az amerikaiak és az izraeliek fejéhez szorítanak, mert ön említette, hogy az irániak azért támadtak, a aláírás előtti órákig támadták például az amerikai katonai bázisokat, de ne felejtsük azt sem el, hogy például nagyon komoly infrastruktúrális károkat okoztak az öbölmenti államoknak. Egyrészt az LNG terminálok vonatkozásában, amire ugye Katar azt mondja, hogy egy részét néhány hónapon belül helyre tudja állítani, egy részét évek alatt tudja helyreállítani. Vagy nézzük meg a öbölmenti államok édesvízgyártó rendszereit, ugye ők a tengervízből állítanak elő döntő részében édesvizet. Ezeket is támadták az irániak.
És az még nagyon fontos kérdés, hogyha itt bármilyen dokumentumot aláírnak, amiről még a részleteket nem tudhatjuk, de az jelentheti azt is, hogy már fölold Amerika szankciókat Irán számára, ami a gazdaságot erősíti. Az öbölmenti országok részéről hallunk olyat, hogy akár védelmi pénzt is hajlandóak azért fizetni, hogy Irán ne támadja őket. Akkor most ezt nézzük meg Izrael szemüvegén keresztül. Izraelnek ez jó? Ez a siker, hogyha Irán gazdaságilag megerősödik, katonailag meg tud erősödni, hiszen azért valljuk be, rezsimváltás nem történt.
Igen, ez egy érzékeny és nehéz kérdés. Mert első ránézésre önnek igaza van, hogy rezsimváltás nem történt, mert nyilvánvaló, hogy az áforgatókönyv az amerikai fejében az volt, hogy az iráni iszlám állam vallási, katonai, politikai vezetésének első és második sorát kiiktatják, utána jön egy politikai káosz, majd láttuk egy próbálkozást arra is, hogy a sah fiát vissza lehetne tenni az ország élére, ami az állampolgárok részéről, az irániak részéről nem talált kedvező fogadtatásra. És a külső szemlélők most Irán vonatkozásában két forgatókönyvről beszélnek. Az egyik az, hogy az iráni iszlám állam vallási vezetése meggyengült. Ezt tényként mondják, ugye most már a volt ajatolla a fia, akiről az első hetekben beszéltek, hogy életben van, ő vette át az irányítást, de súlyosan sérült, ma már nem is hallunk róla, azt sem tudjuk, hogy éle, hal-e, vagy hol van. És a két forgatókönyv közül az első, amely arról szól, hogy a iráni forradalmi gárda átvette a hatalmat. Tehát egy katonai hunta, ha úgy tetszik, amelyik most Iránt irányítja. A B forgatókönyv szerint viszont az iráni mérsékelt politikai erők vették át a hatalmat, akik letárgyalták az amerikaiakkal ezt a fajta üzletet. És ebben az amerikaiak, akik úgy tűnik, hogy alapvetően jól járnak. A kiszivárgott hírek szerint egyik ilyen nagyon fontos dolog, hogy Irán visszatér a dollár elszámolásra az olajkereskedelemben, mert eddig például Kínával yuanban számolt el. Tehát magyarul a petrodollárt az amerikaiak megerősítették, a kínaiak pozícióját gyengítették. Kettő, amit ön is említett, hogy a hírek szerint az amerikaiak felszabadítják ezt a zárolt 25 milliárd dollárját az iráni államnak, ami külföldi bankokban pihent idáig, illetve, amit említett is, hogy egy felújítási alapot hoznak létre, úgymond zsarolási pénznek egy szebb nevet adva az öbölmenti államok, és az Egyesült Államok is beszáll ebbe, aminek feltétele az, hogy beengedik az amerikai cégeket Iránba. Na már most ennek következménye, nyilvánvaló, ha ez megtörténik, akkor a kínaiakat és az oroszokat szorították ki Iránból. Magyarán az amerikaiak joggal mondhatják azt, hogy ők jelentős eredményt értek el, hiszen a globális játéktérben gyengítették Kínát, az oroszokat is kijebb tolták Iránból, és ha Venezuelában történteket és az Iránban történteket nézzük, már pedig a venezuelai nehéz olaj az iráni könnyű olajjal keverve volt egyik döntő forrás a kínaiaknak. Na most, ha az amerikai erre a kettőre rátetszik a kezüket, onnantól kezdve ebben a világhatalmi játszmában újraírnak szabályokat. És hogyha Izraelre visszatérünk, amit ön kérdez, Izrael esetében azért azt ne felejtsük el, hogyha sikerül valóban Iránnak a atompotenciáját, ami fegyvert, fenyegetést jelentett folyamatosan Izrael léte szempontjából, ha ezt az amerikaiak valóban megnyugtató módon tudják rendezni, akkor Izrael sóhajt egy nagyot. A másik része ennek, hogy az a síta félhold, amit Izrael körül terrorszervezetekből, paramilitáris csoportokból létrehozott és finanszírozott és kiképzett Irán, nyilvánvaló, hogy a következő években, hogy úgy mondjam, financiális oldalról is meggyengül. Márpedig, ha nem fizetik a zsoldost, akkor kevésbé fog szívesen harcolni. És azt ne felejtsük el, hogy az izraeli hadsereg a aláírás megelőző napon is még Beirutot bombázta, tehát folyamatosan gyengítették a Hezbollahot is.
És ne felejtsük el azt sem, hogy Donald Trump személyesen is önmérsékletre szólította föl Netanyahut az Izraelből induló támadások kapcsán.
Ó, milyen finoman fogalmazott ön, mert sokkal durvábban fogalmazott, és itt az járjuk meg egy gondolat erejéig, mert ez valahonnan kiszivárgott. Tehát itt azért az, hogy az amerikai és az izraeli elnök közötti beszélgetés így megjelenik a nagyvilágban, ez is egy igen ritka dolog.
De nézzük meg azt a nagy világpolitikai sakktáblát, nevezzük annak. Ezen Kína a háborús konfliktusok tekintetében mindig kettőt hátralépett, és úgy messziről figyelte az eseményeket. És ez igaz az orosz-ukrán háborúra is, de igaz erre a közel-keleti konfliktusra is. Változtathat-e a jövőben Kína a testtartásán akkor, amikor azt látta, hogy hátraléptem kettőt, igaz, hogy felszólította, tett le ő is békerejavaslatot, hiszen érezték az ázsiai országok is, hogy ez a gazdasági helyzet, amit ez okoz, ez nem jó, de változtathat-e Kína a testtartásán, hogyha ő itt majd a vesztes felek közé fog kerülni, mert hogyha ebben a megállapodásban valóban az lesz, hogy Amerika gazdasági szempontból nyert, viszont akár a kőolajon is, már csak azért, hogy dollárban számítják, Kína veszíteni fog, akkor egy idő után nem biztos, hogy Kína mindig ilyen kettőt hátralépek testtartást fog fölmenni.
Önnek igaza van, csak itt, hogy mondjam, ennek az éremnek nem is kettő, meg nem is három, hanem sokkal több oldala van.
Hát itt és már dobókockáról beszélünk.
Így van. És egy nagyon sokszögű kockáról. Na most nézzük egyrészt az energetikai kérdést. Való igaz, ez egyrészt Kínának fájhat, hogyha ebben a kérdésben most a Venezuela és Irán kőolaj, hogy úgy mondjam, tartalékai fölött az amerikai diszponálnak. De közben ne felejtsük el, hogy az oroszokkal egyre mélyebb az energetikai együttműködésük, és az a kőolaj és földgáz, amiről Európa önként és dalolva mondott le a szankciós politikájával, annak a döntő része az most Kínába, illetve Indiába megy. Jó áron. Azt is tegyük hozzá, mert ez az iráni háború megtette azt a szívességet Vlagyimir Vlagyimirovicsnak, hogy a kőolajára az egekbe szökött, és az orosz birodalmi kasszát föl tudták hirtelen tölteni, magyarán tovább tudják finanszírozni a háborút, illetve a hátországban is a nyugalmat, mert közben Oroszországban is választások közelegnek. Illetve, ha megnézzük azt, hogy a kínaiak számára lehet, hogy az egy nem a legrosszabb opció, hogyha azt mondja, hogy hozzáférek az iráni kőolajhoz, mert kinyitják a Hormuzi szorost. És hogyha visszamegy a kőolajára, akkor a kínaiak joggal és okkal mondhatják azt, hogy ha az amerikai közbe iktatják magukat és a saját üzleteiket kötik, amíg nem vágják el Kínát teljes egészében az öbből kőolaj készleteitől és szállítóitól, akkor nekik ez még nem okoz nagy fájdalmat. Az más dolog, hogy az amerikaiak jól láthatóan az elmúlt, mondjuk úgy, hogy bő másfél évben egy új világstratégiát kezdtek el alkalmazni, vagy visszatértek. És ha megnézi valaki Donald Trump nyilatkozatait, akkor az amerikaiak most már a világnak, hogy úgy mondjam, a kulcspontjait akarják uralni. Ott van, megnézzük, akkor látjuk azt, hogy Grönland miért fontos. Nekik az északi átjáró, ami megnyílik. Ha megnézzük azt, hogy Közép-Amerikában miért volt nekik fontos az, hogy ott mondjuk tisztában legyenek azzal a kínaiak, hogy hiába vásárolták be magukat, akkor is az amerikaiak elsőbséget élvezzenek. Most a Suezi csatorna mellett a Hormuzi szoros, és akkor még nem beszéltünk Dél-Kelet-Ázsiának a stratégiai pontjairól, tehát úgy tűnik, hogy amerikaiak ezeket a szűk átjárókat, mint egy, hogy úgy mondjam, ellenőrző pontokként használják, mint a középkorban voltak ezek a vámvárosok, vagy vámmegállítási joggal rendelkező pontok. Most az Egyesült Államok valójában már nem az egész világot akarja uralni és lefogni, mert nem is tudná, de hogy a kulcspontokat akarja magának biztosítani, az egyre jobban látható.
De az is stratégiája volt az Amerikai Egyesült Államoknak, hogy kicsit távolabb, eltávolítsa egymástól Kínát és Oroszországot. És talán az ukrajnai háború kapcsán ez sikerült is, emlékszünk még arra, amikor az amerikai elnök az orosz elnökkel találkozott. És azért ott a háttérben voltak gazdasági megállapodások is, nem csak a konfliktus lezárása. Viszont a közel-keleti konfliktus, ahogy ön is fogalmazott, Kínát és Oroszországot sokkal közelebb hozta egymáshoz, sőt, sokkal inkább összefonódik az a bizonyos gazdasági együttműködés, ugye az olcsó energia terén.
Igen, itt látni kell azt, hogy a két valódi nagy és a harmadik katonailag és ásványkincs vagyonát tekintve hatalmas Oroszország és területét tekintve is hatalmas Oroszország között egy egyre érdekesebb és furcsább szimbiózis alakul ki. Vannak területek, ahol kölcsönös érdekek mentén két állam a háromból együttműködik, van, ahol pedig a másik kettő működik együtt. Ő most említette az orosz-ukrán háborút. Na most nézzük meg azt, hogy Zelenszkij elnök a G7 csúcs találkozón minden követ megmozgatott a tekintetben, hogy Trump elnökkel találkozzon. Trump elnök nem volt hajlandó találkozni vele. Ennél árulkodóbb üzenetet nem küldhetett, az oroszok pedig nézzük meg az éjszakai drón és rakéta csapásokat, egyre erősebb nyomás alá helyezik úgy Ukrajnát, hogy közben az ukrán katonai vezetés el is mondja, hogy Patriot, magyarán amerikai légvédelmi rakétából kvázi kifogytak. Már a nyugat-európai raktárakból is a hajlandó a koalíció és az utolsó rakétákat küldik el számukra.
Ugye úgy fogalmazott, hogy Oroszországban választások lesznek, az orosz elnöknek jól jön az, hogy gazdaságilag, még annak ellenére is, hogy tart az orosz-ukrán háború, tudott erősödni. Ugye azt is tudjuk, hogy Amerikában pedig félidei választások lesznek, tehát Donald Trumpnak érdeke az, hogy fölmutasson valamit, azért a közel-keleti konfliktus gazdaságilag fájt Amerikának is. De mi a helyzet? Ugye, hogy most azt látjuk, hogy ez a nyomás a félidei választások miatt is van, de van-e ugyanilyen nyomás Donald Trumpon az orosz-ukrán háború lezárása kapcsán? Befolyásolhatja az is ilyen súllyal a félidei választást, mint a közel-keleti helyzet?
Mind a kettőt szerintem abból a perspektívából kell néznünk, ahogy az amerikai választópolgár nézi a zsebén keresztül, az életérzésén keresztül, tehát magyarán, ha beáll a benzinkútra, akkor mennyiért tankolja tele az autóját. Most 30%-kal drágábban pillanatnyilag, mint a iráni konfliktus kitörése előtt. Ha ezek az üzemanyagárak visszatérnek november előtt, mondjuk az őszre, az amerikaiak számára elfogadható kerékvágásba, az már nyilvánvaló, hogy az amerikai elnököt, illetve a republikánusokat erősíti. És ebből a szempontból, hogyha az orosz-ukrán háborút nézzük, és azt mondjuk, hogy legalább egy tűzszünetig eljutna a két fél, és az amerikaiak nyilvánvaló, hogy elkezdik kommunikálni azt is, hogy ők milyen gazdasági megállapodásokat kötöttek mind az ukránokkal, mind az oroszokkal. Akkor az amerikai polgár azt láthatja, hogy a munkahelye biztosítva van. Mert ne felejtsük azt sem el, hogy ez a két háborús tűzfészek oda vezetett, hogy az amerikai hadipar, amely a világon a legerősebb, legnagyobb potenciálral rendelkezik, a hírek szerint nem 5, hanem inkább 10-15 évre előre be van biztosítva a megrendelés állományát tekintve. Nem véletlen, hogy az amerikai katonai hadipari kutatásfejlesztés egyre másra szivárogtatja ki, hogy éppenséggel már milyen high-tech fegyvereket úgy tartanak nyilván, mint ami sorozatgyártásra megérett. Magyarán az amerikai hadipar a rendelkezésére álló megrendelés állománnyal bőven tud kutatásfejlesztést finanszírozni, ezáltal megint évtizedekre a saját előnyét kutatásfejlesztésben és utána gyártásban is biztosítani reméli.
És hát ez ad elég erőt Amerikának ahhoz is, ahogy ön említette, hogy azokat a bizonyos szorosokat a világ több pontján a saját felügyelete alá vonja. Most azt látjuk, hogy a kőolajára, a bejelentésre már csak annak, hogy pénteken aláírják ezt a bizonyos békét vagy béke megállapodást, már most jelentősen zuhant. A gazdaság, a piac, a világgazdaság mit várhat ettől a békekötéstől, hisz itt a kőolajára mondjuk nagyon gyorsan reagál, de hát azt is tudjuk, hogy azért ez egy lassú folyamat lesz, elég itt csak a hormuzi szorosnak az aknamentesítésére gondolni.
Így van, tehát azt a illúziót azért rögtön kergessük el, és legyünk azzal tisztába, hogy egy varázsütésre holnaptól nem áll helyre sem a hormuzi szorosban a hajóforgalom, sem a kőolaj kitermelés, sem a LNG termelés és szállítás. Tehát ahhoz, hogy a világ úgymond megnyugodjon, ehhez még hónapok szükségeltetnek. Nyilvánvaló, hogyha van egy optimista hangulat, és vannak jó hírek, és ez egy folyamatot is mutat a nyárra, akkor mondjuk a turisták megnyugodhatnak, hogy lesz kerozin a repülőgépekhez, és abban a reménnyel is mehetnek el nyaralni, hogy az ősszel nem lesz az egekben sem a fűtésre használt gáz, sem pedig az üzemanyagára. És egy harmadik dolog, azért azt se felejtsük el, hogy amikor kőolajról és földgázról beszélünk, az nem csak klasszikus energia, hanem alapanyag. Tehát a műanyagipartól a műtrágyagyártáson keresztül nagyon sok mindennek elengedhetetlen része. Úgy a kőolaj, mind a földgáz. Magyarán az ezeket felhasználó iparágak is, ha optimisták vagyunk, akkor a őszre, évvégére felsóhajthatnak, és azt mondhatják, hogy biztosított a további ellátás. Ebből a szempontból azért tegyünk egy zárójelet, hogy Európa azért nem nyugodhat meg továbbra sem, mert az olcsó energia az Európa számára pillanatnyilag a saját döntése okán, de nem elérhető.
És megnyugodhatunk-e akkor, hogyha továbbra is csak oda tudok visszakanyarodni, ahol a műsor elején kezdtük, hogy ott van az a bizonyos 60 nap. Tehát mindenki optimizmussal tekint most arra, hogy ez a konfliktus megoldódhat, de látszódnak-e arra vonatkozóan jelek, hogy ez egy hosszú távú, tartós megoldás lesz?
Igen, én azt gondolom, hogy ebből a szempontból a kulcskérdés az az lesz, hogy mennyire stabil a jelenleg iráni vezetés. Mert hogyha igazak ezek a kiszivárgott információk, miszerint az amerikaiak jelentős gazdasági előnyöket élveznének ebből a békekötésből, akkor azt valahol le kell tolni az iráni társadalom torkán, márpedig az iráni emberek évtizedek óta azt hallják, hogy Izraelt a földszínéről le kell söpörni, kettő, az Amerikai Egyesült Államok, mint Izrael legfőbb szövetségese és támogatója, az ő számukra az a gonosz, a megtestesült gonosz. Tehát innen átfordítani az embereknek a kommunikációt, ahhoz nagyon komoly jóléti intézkedéseket kellene bevezetni Iránba, amire egyébként az emberek ki vannak éhezve, hiszen a szankciós politika évtizede óta sújtja őket. Másrésztről viszont a fejekben is valahol újra kell majd kódolni ezeket a dolgokat. Ez mind kockázati tényező lesz.
Az Egyesült Államok és Irán megállapodásra jutott a köztük dúló háború befejezéséről, melyet pénteken írnak alá Genfben, bár nem lehet tudni, hogy pontosan mi szerepel az aláírandó dokumentumban, de a világgazdaság azonnal reagált a hírre. Többek közt erről is beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában Horváth Józseffel. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szőlősi Éva és Rozbora Zoltán kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.
A távolban a túlpart, de mégis oly közel. Élményket ma megtart, a napfényet ölel. Az élményhez, ha jó víz, oda át, oda be, oda még magam a nyárhoz kötözném. Nekem akkor jó a biznisz, ami ad, ami nyárra elég. Ha a Balaton nem csak mém, ha utak helyett néha vízre fájtsz, mikor révtől révig szél, hogyha jó az irány. Áthajózhatnánk, gyere, áthajózhatnánk a Balaton minden, a Balaton minden pontján. Áthajózhatnánk, gyere, áthajózhatnánk az életünk legjobb nyarán. És a utak helyett néha vízre kérsz, csomó dolgot cserélsz, csomó ér. Ha múlik a télben, szépül a tár.
az élmény örökké tart. Ilyen az én Balatonom. Két part közt a legjobb, csak a víz, csak az ég és te. Ha félúton megállsz, a tó közepén mi feldob, csak a nap, csak a szél és te, amit csak megkívánsz. Ha utak helyett néha vízre fájtsz, mikor révtő